Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják, Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Barczi Péter hegedűművészt, a Capricornus Consort Basel művészeti vezetőjét, aki már második alkalommal vendégünk ebben a műsorban. Szervusz, nagyon örülök, hogy eljöttél.
Szervusz, nagyon köszönöm a meghívást.
Egyetlen egy zeneszerzővel fogunk ma foglalkozni, Georg Philipp Telemanntól. Egy lemez jelent meg még ebben az évben, tehát egy viszonylag friss lemezről van szó, Gulliver utazásai című a CD-n hallható egyik mű címéből eredeztethető az egész lemeznek a címe. Amit hallottunk a Szignál után, az Telemann szonáta volt, ugye csupa vonós hangszere és kontinúra írt kamarazenét hallunk, de hát hallatlan változatosság, mint mindig Telemann esetében. Amit hallottunk a bevezető után, az az A-dur szonátának, ugye két hegedűre, brácsára és kontinúra, tehát tulajdonképpen kiszenekari bezetszóra írott, de mégis kamara szonátának. A jegyzékszámokkal, ha megbocsátanak, nem fárasztjuk önöket, mert ugye Telemann esetében csupán egyházi kantátából 1700 van, tehát nem olyan egyszerű a helyzet, mint akár Bachnál a jegyzékszámokkal, tehát egy A-dur szonáta, és ennek az első tételét, az affettuoso tételét és a harmadik tételét, a vivácsit hallottuk, tehát egy tételt átugrottunk. Milyen alapon állítottatok össze ennek a CD-nek a műsorát?
Elég nehéz volt, mert a ritkában játszott darabokat próbáltam megtalálni, de olyat is, ami nagyon hatásos és mélyre hatuló. Úgyhogy egyszerűen sok-sok darabot átjátszottunk, ami után kiválasztottuk, hogy ezek jók. Azt is szerettem volna, hogy változatos legyen a hangszer összeállítás. Így most ezen a lemezen van két hegedűtől, tehát két szólamútól 5-6 szólamú darab is. Az volt a fontos, hogy mindenféléből mutassunk valamit. Ez például, ez, amit most játszottunk, ez az A-dur szonáta, ennek az utolsó tételében például nagyon úgy haladszódik, mint hogyha sokkal több zenész lenne benne, mert szinte minden szólam, tehát a két hegedű és a brácsában is végig dupla fogással kell játszani, tehát megduplázódik szinte
a zenekari hangzást.
Zenekari hangzást ad. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ez tulajdonképpen ez volt az első darab, amire azt mondják, hogy ez már lehet a kezdete a vonós négyesnek is. Tulajdonképpen nincs is számozott basszus benne, de azért szerintem sokkal jobb számozott basszus, tehát a kontinú.
Hát igen, úgy egyáltalán ez egy régi vita, hogy egyáltalán ki kell ezt számozni. Valamit Németországban azt mondták, hogy ki kell számozni, Olaszországban azt mondták, hogy nem. Ismeretes a Vivaldinak és a Dresdaiaknak a konfliktusa. Ebből nem is menjünk ebbe bele. Tele van egy őrületes nagy méretű életmű, akárhogy csak, hogyha tisztán kis apparátusra írott hangszeres zenéket nézzük, akkor is egy végtelen életmű. Ahhoz a zeneszerző típushoz, erről már sokakkal beszélgettünk ebben a műsorban, Tele van ahhoz a zeneszerző típushoz tartozott, aki egész életében változtatta a stílusát.
Igen.
Mint Joseph Haydn, vagy mondjuk Stravinsky, tehát egy hosszú élet, és nagyon sok zeneszerző általában 25 éves korára kialakít valami stílus, és abban ír utána élete végig is, ez is nagyon szép dolog, de Tele van abszolút nem ez a típus volt.
Igen, nem hiába is, hogy néhány darabról nem is lehet tudni sokáig, hogy ez Telemann, mert hogy átvett egy másik stílust például. Most játszunk jövő héten egy darabot, ami sokáig Handelnek volt titulálva, de aztán később kiderült, hogy Telemann, de annyira Handel stílusban írt, hogy mindenki azt gondolta, hogy ez Handel lehet.
Következzen egy másik jellegű dolog, ugye négy hegedűre basszus nélkül írott kompozíció, hegedű verseny, négy hegedűre, aminek az a különlegessége, hogy nincsen benne semmi más a négy hegedűn kívül, tehát négy hegedűnek önmagában kell megoldani a dallamot, a basszuskát, basszetjent, és a többi szólamot. Ezek a művek szerencsére valamennyire ismertek, a G-dur négy hegedűs koncertónak a gráve és allegro tételét halljuk majd, és mai műsorom vendége Barczi Péter játszik hegedűn Borhi Éva, Hanna Visszel és Judit von der Goltz társaságában.
Thank you.
Telemann négy hegedűre írott G-dur koncertóját, annak két tételét hallottuk a Capricornus Consort Basel előadásában. Mai műsorom vendége Barczi Péter is játszott az egyik hegedű szólamot, és ugye a négy hegedűs koncertot itt úgy kell elképzelni, hogy nem négy hegedűre és zenekarra, hanem csupán négy hegedű van a színpadon, ők látnak el minden funkciót, természetesen folyamatos szerepcserével, hihetetlenül fantáziadús és eredeti kompozíciók ezek. A Leclerc duók, amikor ott két hegedű old meg mindent egy szonátában, olykor egész egyszerűen, olykor pedig Paganini-szerű virtuózitással, meg kettős akkordjátékokkal, meg ilyesmivel. Telemann ugye, ő azt mondta, hogy hegedült, ő azért el tudott játszani egy koncertot, valami ilyesmit fogalmazott, ugye, hogy ha jól emlékszem, hogy ő játszott hegedűn is, mint azért mindenki.
Ugye, az muszáj volt neki. De inkább én kérdezem téged, hogy te, mint kontinó szakértő, így azért elmegy ez a darab így ennélkül is, hogy a csembaló vagy csellót nélkül is, ugye?
A négy hegedűs? Hát feltétlenül, sőt, az embernek eszébe se jut, hogy ide bármilyen hangszert rakjon. Egyébként ugye a Telemann most ebben a műsorban kifejezetten francia stílusú zene lesz, úgy látom, a Gulliver's Fitnek lesznek francia vonatkozásai, de ő Telemann nagyon büszke volt arra, hogy ő francia stílusban teljesen perfekt, kvázi zeneileg beszél magas szinten franciául, és nekem a Telemann féle francia zenéről mindig a Beaumortier féle francia zene jut az eszembe. Tehát a Beaumortier, aki egy csodálatos zeneszerző egyébként, tehát nem lehet eléggé dicsérni őt. Ugye neki a három felső szólamra, meg kontinúra írott szonátája, meg univerzálisan zseniális művek, azok tulajdonképpen ugyanez a stílus, mint ez. Ott van ugyan egy kontinúó szólam, de hát itt is van, csak a legalsó hegedű a mindenkori basszus. Templomban készült ez a hangfelvétel.
Igen. Kisebb templomban, de azért szépen szól.
Nagyon-nagyon szépen szól, és zengenek a felhangok, az embernek nincsen hiányérzete kontinúra.
Akkor meg vagyok nyugodva.
Nem, hát ezeknél a műveknél fel sem merül szerintem bárkiben, hogy ide kontinúót használjon, hiszen ezek annyira izgalmas és szép zenék. Egyébként ez a barokk esztétika, hogy amikor nincsen mély basszus, az valahol mindig a természet fölöttibe, hogy az égbe emel, és hogyha a mindenkor éppen legalul tartózkodó hegedű üres G-húrja az abszolút, az a legmélyebb hang az egész hangzásban. Néhány ilyen négyhegedűs koncertója van Telemannak, szerencsére játsszák ezeket a műveket, tehát
még,
ez azért...
Még van kettő másik, azt hiszem, ezen kívül.
Igen, és nagyon jó egyébként, hogy modern hangszereseknek is biztattunk arra, hogy játszanak Telemannt, mert óriási örömük lesz egyébként minden modern hangszeres együttes, akik hozzányúltak ezekhez a művekhez, általában nagyon sok örömet találtak ezekben
az elég. Biztos. És nagyon jó arra is, hogy gyakorolni intonációt például, hogy a négyhegedű hogy tud összejönni ezekkel a harmóniákkal, ez nagyon érdekes.
Hallottuk tehát négy szólamú zenét, úgyhogy két hegedű brácsa kontinuó, ez volt egy szonáta, tulajdonképpen kis zenekar, aztán utána hallottunk megint négy szólamú zenét, de négy hegedűvel, és most jön egy öt szólamú kompozíció, ahol két hegedű, két brácsa és basszó kontinuó van, egy émol szonátának, egy öt szólamú szonátának. Hány ilyen szonáta vagy, körülbelül milyennek?
Négy-öt, azt hiszem, amit itt találtam, ami ebben a műfajban, vagy ebben a stílusban van.
Az osztott belső brácsa szólamok azok mindig gyanúsak, hogy abban olaszos vagy franciás, igen, 17. századi hatás kimutatható. Ugye a Lullinél három felé voltak osztva a brácsa szólamok, a Lulli féle együttesben, és az úgy volt öt szólamú, hogy a felső szólam az tulajdonképpen egy volt, tehát a hegedűk uniszonó játszottak, ha csak nem volt valami kis triószonátaszerű betét, akkor szétváltak, de a tuttiban a hegedűkből volt sok, fölül egy szólam, középen három brácsa, nevezzük brácsának, jobb ilyen, és alul egy basszus. Aztán a francia operában valamikor, ha jól emlékszem, az 1720-as, 30-as években a három brácsa szólamból már csak kettő lett, és így közelítettek az olasz stílushoz, az olaszok meg mindig is szerették ezt, igen, hogy két hegedű, két középső szólam és basszus.
Tulajdonképpen sok darabot ezekből a öt szólamokból lehetne játszani, csak mint triószonáta és a két hegedűvel, mert általában ugye a két hegedű fönt játssza a melódiát egymást váltva, vagy pedig együtt karonfogva, és a két brácsa szólam pedig egy töltést, tehát hogy harmóniát játszik. Viszont ezt nem tenném sosem, mert annyira gyönyörű a két brácsával, egy annyira dús hangzást ad, majd meg lehet hallani. És érdekes, hogy tényleg már Muffatra visszamenőleg ő is csinálta már ezt az öt szólamot, aztán, mit mondtad, Lully, de most Telemannak itt a példaképe
hát Albinoni volt. Nagyon gyakori ez a Orfeónak a bevezető prológusnak a ritornálója, az is egy gyönyörű öt szólamú faktúra ugyanez.
Itt most Telemannak a példaképe az Albinoni volt, őneki volt az, azt hiszem, Opus 2-es, de nem akarok hazudni, szonáta Acsink öt szólamú szonátákra, annak a példájára írta ezeket a darabokat.
Hallgassuk meg tehát Telemann émol öt szólamú, tehát két hegedűre, két brácsára és kontinúra írott szonátájának tételét, az Allegro tételt a Capricornus Consort Basel előadásában, erről a már említett Telemann lemezről. Telemann műveket hallgatunk, mai műsorom vendége Barczi Péter és az általa irányított Capricornus Consort Basel előadásában, idén megjelent Telemann lemezükről. Egy E-moll szonátából hallottunk tételt, egy ötszólamú szonátából, két hegedűre, két brácsára és kontinúra. Ugye nagyon változatos a CD-nek is, a műsorra is igyekeztünk ebbe a mai beszélgetésbe is változatos zenéket hozni. Azt mondtad az imént, hogy Albinoni volt a modell ennél a bizonyos szonátasorozatnál, amelyet Telemann erre az összeállításra, tehát két hegedűre, két brácsára és kontinúra komponált.
Igen, és az érdekes abban az, hogy egyszer csak észrevettem, hogy hát én ezt az Albinoni sorozatot, ezt föl is vettem CD-re, már nem én, hanem én is azon a CD-n rajta vagyok, a Chiarában Kinninek az együttesével, még talán 20 évvel ezelőtt, és már akkor feltűnt, hogy ez milyen gyönyörű szép zene, hogyha öt szólamú, hogyha két brácsával, és akkor éppen brácsát is játszottam benne. És annyira sok hasonlóság van így, mikor aztán ezt felvettük, ezt a Telemannt a kettő között, hogy ez nagyon feltűnő. És ugye azt hallottad ezt is, hogy mennyire dús a hangzása, így, hogyha két brácsa van. Szerintem az a legszebb hangszerelve és a brácsa. És ha kettő van belül, akkor az meg még jobb. Egy kicsit aztán utána a későbbi időszakokban ez úgy elvesződött, ez a gyakorlat. Mondjuk Mozartnak vannak Streich kvintettjei, amivel két brácsa, meg még később Mendelssohnnak vannak néhány darab, de ahol osztott brácsák van, és az abban a pillanatban, hogy ez így megosztódik, az egész hangzás kiszélesedik, és egy meleg.
Hát meg ugye az egész 17. század utolsó harmadában a német egyházi zene is alapvetően ötszólamú vonos karra épült mindig. Ugye ott az volt, hogy soha nem lehetett pontosan tudni, hogy az két brácsa vagy két gamba esetleg, ugye ezek úgy határeset volt mind a kettővel. Ugye akár a Christlagin Todesbanden Bachnak a 23 évesen írott négyes számú kantátája, ami egy univerzális megmű szintén, az is tulajdonképpen játszható akár két gambával is, de általában brácsákkal szokták. Ez egy szép dús hangzás valóban, és hát Telemann pedig, aki ugye virtuózan lubickolt mindenfajta stílusban, és mindenből a legjobbat csinálta meg.
Igen, és lehetett hallani, azt hiszem itt is, hogy a gyors tételben például nem csak a két brácsák az érdekesek, hanem hogy a cellónak nagyon fontos virtuóz funkciója van, tehát ő már tulajdonképpen nem csak kontinót játszik. Elvileg azt hiszem úgy is van, hogy lenne még egy külön kontinó szólam, csak ott ahhoz kellett volna még egy játékos, de csak nagyon ritkán tér el tőle, viszont ha eltér, akkor rendesen virtuóz 16-odokat kell
játszani. Ugye ez a problémája például a párizsi kvartetteknek, hogy a párizsi kvartettekben az ember arra gondol, hogy a négy emberre van szükség, és valóban ugye van egy hegedű, fuvola, gamba és kontinuó. Csak ugye a gamba annyiszor eltér a kontinuó szólamtól, hogyha azt az egy darab csembaló játsza, akkor igazából hiányzik az egésznek a basszusa, és hát lemezfelvételen persze sok mindent meg lehet csinálni, de igazából élőben ahhoz nem árt egy, nagyon nem árt egy ötödik ember, igen, aki a basszust is megjeleníti.
Most nálunk legalább még egy teorba volt hozzá, tehát akkor meg volt erősítve a csembaló basszusa.
De hogyha nem sokszor tír el, akkor nincs akkor, gond, ugye, ahogyan a Purcell trió szonátákban sem, hogy ugye maga Purcell is hezitált, korabeli kiadványok hezitáltak, hogy ez most négy vagy három szólamú zene. Ugye a következő irány az pedig Albinoni után Corellinek a személye, tehát vannak ezek a Corelli zírende szonáták.
Igen.
Mit jelent ez szerinted Telemann számára az, hogy Corelli stílusában korellizáló zenét ír?
Ugye ezzel, mert régebben is foglalkoztam, volt egy koncertünk, ahol csak olyan zeneszerzőknek a darabaikat játszottuk, akik Corellit csodálták, és nagyon sokan voltak valóban ilyen zeneszerzők, hogy Bach maga, vagy Couperin, Valentini, Telemann, tehát rendesen egy egész koncertprogram összejött abból.
Couperin megkomponálta Corelli apoteózisát.
Igen, igen. Tehát össze tudtunk hozni, meg Geminiani, meg átírta a szonátákat zenekari darabra, zenekari koncertokra. Tehát a Corelli az nagyon fontos volt ugye abban az időszakban, és hát Telemann se tudta őt elkerülni, és hát csodálta is. És amúgy az érdekes, hogy Telemann saját maga csinálta egy kiadót, ahol a saját maga kiadásában jelentette meg a darabjait, és ott hat Corelli zírende szonátát, tehát a korellizáló szonátát jelentetett meg, ami abban a stílusban próbálta a zenét írni, hogy Corelli csinálta. És amikor mi ezt föl is vettük, akkor is éreztük, hogy most mit is játszunk tulajdonképpen, és például ez arra is ösztönzött minket, hogy inkább Corelli fajta díszítéseket játszunk. Ez nagyon érdekes, hogy egy ilyen szkizofrén állapotban van az ember, amikor ezt játsza.
Igen, tehát itt most egy rendes, tisztességes triószonátát fogunk hallani, tehát két hegedű szólamra és basszó kontinúra. Az ötös számú G-moll trió szonátából hallunk tételt, ebből a Corelli zírende szonáta ciklusból Telemanntól, természetesen egy 1735-ös, ugye az életműben nagyon sokszor nem könnyű a dátumokat megtalálni, főleg talán hangszeres műveknél, amelyekből olyan nagyon-nagyon sok van, de azért érdekes ez az 1735-ös dátum, mert ugye Telemann már nagyon korán elkezdett komponálni, tehát neki vannak 17. században született már életkompozíciói, hiszen akkor ő már, vagyis mondjam csak, a harcban álló zeneszerző volt, és már komponált, és folyamatosan változtatta a stílusát. Most azt halljuk, hogy az 1730-as években ő hogyan reagál a korelli stílusra. Telemann Corelli zírende szonátái közül, tehát az Arcangelo Corelli stílusára reflektáló trioszonáták közül az 5-ös számú G-moll műből hallottunk tételt, a Vivace tételt a Capricornus Consort Basel előadásában.
Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, ugye Corellinél jártunk, Telemann életművének sokat változó stilisztikai vonalában, és most jön a címadó mű, Gulliver utazásai. Ugye a híres regény valamikor az 1720-as évek közepén jelent meg.
Igen, 1726-ban Jonathan Swift regénye volt, a Gulliver utazásai, amiben ugye a főszereplő Gulliver több utazása is van, mindenféle fantasztikus helyekre jut el. Ugye a leghíresebbek azok a törpék, vagy az óriások birodalma. És érdekes, két évvel később már Telemann meg is írta rá, ez lehet fordítva németre is, és aztán két évvel később már meg is írta hozzá ezt a darabot, a Gulliver Suite-et. A legnagyobb érdekesség ennek, hogy ez csak két hegedűre van írva, tehát egy duó tulajdonképpen, mindenféle kíséret nélkül, tehát amiről az előbb már beszéltünk a négy hegedűsnél, vagy amit említettél a Leclerc duóknál is, itt két hegedűnek kell elérnie azt a hangzást, amit amúgy egy-egy kamara zenecsoport tud. És ez annyira érdekesek a darabok benne, a különböző tételek néha nagyon rövidek is. Elhúztam egy képet neked, hogy megmutassam, hogy például, hogy néz ki a partitúrája az egyik darabnak. Az egész darab kezdődik egy intrádával, tehát egy bevezetés, mint az ember elképzeli, hogy most szállnak fel a hajóra, és aztán elindulnak a nagy világba. De az első utazás az a törpék birodalmába vezeti őket. Lilliputnak hívják azt az országot, ahol mennek. És amit a Telemann írt erről, az egy sakon, Lilliput is egy sakon. Az a neve neki. Úgyhogy, ha az ember ismeri a sakont, akkor ez egy háromnegyedes tétel, amiben mondjuk a tempó ugye ilyesfajta. Na most, hogyha látod itt a képen, itt ahelyett, hogy háromnegyed, itt 3.32-et be vannak az ütem mutató, és megnéztem, hogy annyira sűrű vannak írva, picikék és sűrű a kották és a kottafejek, és a leggyorsabb hangérték az 256-od. Tehát ugye normálisan 32-edekről szoktunk
igen,
beszélni.
Igen, ugye még azt gondoljuk, hogy Beethoven szeretett aprólékosan, hogy mindenkinek ajánlom figyelmébe a célmó zongora versenynek a második ételét, hogy az miért kellett azt 386-ba leírni, de ugye ott is ilyen 128-adokhoz, hogy meddig jutunk, de ugye a 256-ig szerintem Beethoven nem jut el, és mindenhez itt a kedves hallgatók nem látják, amit én látok, ugye ezt a bizonyos nyomtatott kotta képet, ez saját nyomtatás Telemanntól, mert egyébként azok, ha szabad így fogalmaznom, még csúnyábbak.
De igen, azt hiszem ez nem.
Ez túl kultúrált ahhoz, ugye Telemann saját maga, mivel annyi szabad ideje volt, amellett, hogy ennyi művet írt, erről mondta valaki, hogy 8-szor a múlva tehát hamarabb megír, mint ahogy bárki lemásolná a darabot. Valamelyik kortárs mondta róla, és tényleg ráadásul még azzal is foglalkozott, hogy ő csinálja meg a nyomtatását ezeknek a műveknek, és ezek nagyon csúnyák, mert rendkívül zsúfoltkodtak, tehát igazából alig olvashatóak a Telemann-féle nyomtatások. Ez egy nagyon szép dolog, leszámítva azt az irgalmatlan mennyiségű gerendát, amit a hangokon találunk. Szerintem hallgassuk meg az intrádát, és akkor ezt a sakont egyben. Tehát a bevezetőt, és ezt a Lilliputiaknak a sakonját. Gulliver szvittjéből hallottuk a nyitányt, és a Lilliputiak sakonját. Egy sakont nem lehet egy pontnál gyorsabban játszani nyilván, tehát nem is a metronóm számban kifejezett tempó sugallja a Lilliputiakat, ezeket a kis, már bocsánat, tisztelettel, előtisztelettel, de ilyen hangyaszerű gyorsasággal száguldozó lényeket, hanem ezek a 256 odok, amelyek ugye annyi gerenda van a kottában, hogy ilyen elképesztően apró hangértékek, amelyek gyakorlatilag nem fordulnak elő az irodalomban, mert senki sem használ ennyi gerendát, ha csak valami nagyon speciális dolgot nem akar vele ábrázolni, hát a Lilliputiak pont
valami.
Ez meglehetősen speciális, és most jönnek az óriások, ugye?
Igen, a következő úticél az óriások birodalma, aminek a nevét megpróbálom rendesen kiejteni, Brobdingnag, ezt így hívják az országukat.
És mint az közismert.
Igen, igen, mindenki tudja. És Telemann erre egy Brobdingnag is jigget írt. A jig, ugye ez egy nagyon gyors tánc, ami mondjuk így általában 12/8-os szokott lenni, hogy tereta-tereta-tam-patam-patam, szóval. Na most ehhez, tehát a gyors jig helyett ő egy írtózatosan lassú dzsiget írt. Lehet, majd hogyha halljuk, akkor lehet érezni az őrült nagy lépéseiket ezeknek az óriásoknak. Elég sokáig is eltart ez a darab, úgyhogy vitatkoztunk is az Évával, akivel felvettük, hogy vajon az ismétlés belerakjuk-e, vagy nem, mert annyira unalmas, hogy mennyire lassan kell táncolniuk. Így meg tudod látni esetleg ezt a képet is, a Kotta képet, itt ugye egy 12/8-osnak kellene lenni a Jake-nek, itt viszont 24 egész hang lenne, tehát egy ütem írtó hosszú ideig tart.
Igen, emlékszem most, hogy így beszélgetünk, erről bevillan nekem, hogy van egy sárpantyi lamentáció, vagy responsorium talán, óvószom lesz, vagy valami ilyesmi, amely 3 longa az ütem mérték. Ugye ott is ugyanaz van, nyilván nem lehet egy tempónál lassabban énekelni, főleg egy énekesnek nem, mert ugye neki levegőt kell venni, és valamennyire össze kell fogni az íveket. Hallgassuk meg tehát, én meg se kísérlem kimondani az óriásoknak a nevét, tehát a Swift Gulliverjének az óriásokkal való meggyőző is, és valószínűleg emlékezetes találkozásából az óriások által táncolt dzsiget Telemann tollából 2 hegedűre. Óriások dzsigének egy részlete, tehát még közel nem jutottunk el a boldog végkifejlethez a dzsigben, tehát ha a hallgató nem értette, hogy itt miről van szó, akkor meg kell, hogy igazoljuk, hogy mi sem. Tehát igazából itt arról van szó, hogy szándékosan el van torzítva, le van lassítva, egy mintha elefántok nagyon-nagyon nyugodt és álmos elefántok.
És egy kicsit botladozva is akár.
Kicsit botladozva próbálnának 12/8-ban dzsiget táncolni, csak hát az a 12/8-nak minden hangja önmagában egy longa, és akkor újabb sziget következik.
Igen, ennek a szigetnek az a neve, hogy Laputa. Ez a Laputa, ez pedig egy lebegő sziget, ez valami mágneses teret okozva lebeg a tenger fölött, és oda jut egyszer csak el a Gulliver, és a Laputának a lakói, azok nagyon érdekes emberek, nagyon műveltek, és állandóan a filozófiával, matematikával és a zenével foglalkoznak, és ebbe annyira belemélyednek, hogy tulajdonképpen úgy is néznek, hogy az egyik szemük fölfele néz, a másik pedig befele. És annyira belemélyednek ezekbe a dolgokba, hogy észre se veszik, hogy körülöttük mi van. Ezért mindegyiknek van egy cselédjük, mindig magukkal viszik ezt a cselédet, akiknek van egy pálcájuk, és az a dolgok, hogy ráüssenek a szájukra, vagy a szemükre, vagy az orrukra, hogy feléledjenek ebből az elmélyülésből. Úgyhogy egy kicsit ilyen önkritikusan így észre, és vettem, erre nekünk is néha szükségünk lehetne, hogyha látjuk az utcán, hogy az emberek az okostelefonjukba bele mélyedve vannak, néha nem ártana, ha valaki rájuk csapna, hogy vigyázzon, mert jön egy zebra.
Vagy legalább a wifi-t kikapcsolnák, vagy leárnyékolnák az utcát, hirtelen az emberek rájönnének arra, hogy vannak körülöttük más emberi lények is. Ugye a laputiaiak álmodozása következik, reverie, közvetlenül a felébredésük előtt. Thank you. Ugye a Lilliputiak és az óriások után a Laputa szigetén jártunk, Gulliverrel és Telemann ábrázolta, amint ezek a laputiai lakók álmodoznak, aztán a szolgáik időnként felébresztik őket, aztán álmodoznak tovább, mert annyira el van a foglalva a filozófiával, és van még egy sziget, amelynek szintén nem próbálom meg kimondani a nevét.
A sziget neve Hoyhönhöms, és az ő lakói, kétfajta lakója van neki. A főnökök ott azon a szigeten azok a Hoyhönhömszek, akik ilyen lószerű teremtmények, nagyon bölcsek, nagyon elegánsak, nagyon nemesek, és ők az uralkodók. És mellettük viszont van egy másik teremtmény, az a Yahuk, és ők pedig egy nagyon vad teremtmény, és teljesen primitív, és szőrös, undorítónak vannak leírva így a könyvben. Undorító, tehát ráadásul még van is történik, írja Gulliver maga, hogy egyszer csak egy fa alatt áll, és a fán meg rajta vannak ezek a jahuk, és lekakélják. Szerintem nem tudom, lehet ilyet mondani a rádióban, de szóval ennyire szörnyű.
Nem mi mondtuk, hanem Swift, igen.
És a Telemann, az utolsó tétel ennek a Gulliver Suite-nek, az erről szól, hogy érdekes mondani, az egyik hegedű szólam, a felső szólam, ez a nemes lovakat ábrázolja, még a második szólam a teljesen vadul, undorítóan szaladgáló jahukat, és ez egymás mellett.
És ez egy lúr lesz ráadásul, tehát egy meglehetősen speciális francia tánc. Ugye, hogyha végigtekintünk a meghallgatott tételeken, ez lesz most az utolsó, amit ebből a Gulliver Suite-ből hallunk, volt egy intrada, tehát az egy ugye bevezető olaszos cím, de ugye a többi az Chacon volt, Zsig, Reverie, tehát álmodozás, Chacon, Zsig, ezek tánctételek, Reverie az álmodozás, és egy lúr, ahol ezek a bizonyos, kimondhatatlan nevű kétfajta teremtmények.
És még egy apróság hozzá, csak hogy lehessen tudni, Borhéva a feleségem, akivel ezt fölvettük, ő játsza a nemes lovacskákat, és én pedig az őrült vad jahukat.
Vállaltad a feladatot, hallgassuk meg tehát a lúr tételt, ebben a kétfajta teremtmények lúr tételét, továbbra is két hegedű. Gulliver Suite-jének záró tételét, a Lourdes-t hallottuk, amely egy speciális szigeten elegáns lovak és nagyon-nagyon bárdolatlan teremtmények, akikről egyébként kiderül, hogy a végén, hogy emberek. Igen. Ezt hallottuk két hegedűvel, és hát a végére érkezett a műsorunk. Nagyon köszönöm Marci Péternek, hogy eljött hozzánk ismét vendégnek ebbe a régi zenei kalandozásokba.
Én is nagyon köszönöm.
Gratulálunk ehhez a Telemann lemezhez, mindenkinek ajánlom, hogy ismerkedjen meg vele, Gulliver utazásai a Capricornus Consort Basel előadásában. Búcsúzásnak pedig szintén erről a lemezről a D-moll Triettóból hallunk egy tételt, erről is szívesen beszélgettünk volna, de hát erre most már nem jutott idő. Ennek az Allegro tételét halljuk ma szintén az ő előadásukban. Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Telemann csodálatos zenéjével reméljük, hogy kedvet csináltuk mindenkinek ehhez a levelhez. Nagyon szép délutánt és estét kívánunk önöknek.
A 2025. október 5-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfőn Richard Wagner, a Nibelung gyűrűje tetralógia első darabja, a Rajna kincse hallható élő közvetítésben. Az egyfelvonásos zenedráma főbb férfi alakjait Michael Wohle, Klaus Florian Vogt és Jochen Schmeckenbehár énekli. Fríká szerepében pedig Kis Judit Anna debütál. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál színházat hétfőn 17 óra 50 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában Borbé László játssza Sári József zongora műveit. A szóló zongora művekből készült válogatás a tavaly elhunyt szerző születésnapja alkalmából jelent meg most, melyen több éven át dolgoztak együtt Borbé László junior préma és Artisjus díjas zongora művésszel. Lemezújdonság az Ars Novában. Hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban.